Fennállva fohászkodjunk. Az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe, s legelőjének nyája. Jó az Úr, örökké tart a szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek azt az igéjét, amelyet Pál apostol tesszalonikai gyülekezethez írott első leveléből, annak a második részéből, a második rész első 6 verséből olvasok. Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írt első levelét folytatjuk, amelyet már korábbi istentiszteleteinken elkezdtünk tanulmányozni. Az első 6 verset olvasom a második részből, helyünket elfoglalva hallgassuk figyelemmel. Hiszen magatok tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába jártunk nálatok. Sőt, amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben, a mi Istenünktől bátorságot nyertünk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát sok küzdelemben. Mert a mi ige hirdetésünk nem téveigésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem is álnokságból, hanem mivel Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem embereknek akarunk tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Hiszen, mint tudjátok, sohasem léptünk fel hízelgő beszéddel, sem leplezett kabzsisággal, Isten a tanunk, nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. Isten áldása legyen az ő igéjének a hallgatásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, így helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan jó most, ahogyan hallhattuk a szívünket vizsgáló Isten színe előtt megállni, a te házadban, és előtted nem kell lepleznünk semmit, hozhatjuk azt, ami a szívünkön van, amint vagyunk, úgy jöhetünk te hozzád, és kérhetjük a te kegyelmedet. Mert minket szerető Isten vagy, a mi életünk pásztora. Köszönjük, hogy vallhatjuk, hogy te alkottál, te tartottál meg ez idáig, és te vagy az, aki gondot viselsz rólunk ezután is. Magasztalunk téged azért, hogy átélhettük az elmúlt időszakban is a te jóságodnak számtalan jelét. Köszönjük most különösen azt, hogy gazdagítod, gyarapítod újabb és újabb tagokkal a te népedet. Köszönjük ezeket a kicsin gyermekeket, akik előttünk voltak. Hálát adunk azokért, akik szülőként úgy döntöttek, hogy te hozzád hozzák őket, s áldunk téged azért, hogy beállítottál munkásokat, hűséges óvodai dolgozókat, akik vezetgették ezeket a gyermekeket az elmúlt esztendőkben. Téged kérünk, Urunk, a folytatásért. Add meg nekik, hogy maradjanak meg hűségesen te melletted, hogy az az íge, az a magvetés, amelyet kaphattak, amelyben részesülhettek az elmúlt években, teremjen gazdag gyümölcsöt a te dicsőségedre. Köszönjük, hogy a te színed elé állhatunk azokkal, akik most különösen is vágynak arra, hogy átéljék a te kezed munkáját. Így kérünk hozzád azokat, akiket megbetegít a bűn, könyörgünk azokért, akik nem tudnak mit kezdeni a lelkiismeret vádlásával, vádjaival. Könyörgünk hozzád azokért, akik testi betegségeket hordoznak, kérünk azokért a testvéreinkért, akiket az elmúlt napokban szállítottak kórházba, légy az orvosaikkal, adj nekik bölcsességet és tartsd meg őket egészségben, ajándékozd meg, hogy újra találkozhassunk velük, add nekünk, hogy velük együtt örvendezhessünk újra. Neked köszönjük azt, hogy együtt lehetünk a te ígéd körül, s addurunk, hogy amikor azt meghalljuk, tudjuk egymást is bátorítva szívünkbe fogadni azt, és együtt cselekedni amire buzdítasz bennünket. Hálát adunk, hogy a te asztalodhoz is készülhetünk majd. Kérünk, hogy készíts föl bennünket arra, hogy megállhassunk a te színed előtt. Mennyei édesatyánk, Jézus Krisztusért, a te fiadért kérjük ezt. Legyen gondod ma is ránk, ahogyan sokszor megmutattad. Vidd véghez a te akaratodat az életünkben. Amen. Szeretett testvéreim, fennállva hallgassuk Istennek igéjét. Ma, ahogyan hallottuk, a Tesszalonikai első levél második részének első 6 verse, az, amelyen keresztül tanít minket mennyei atyánk. Ehhez hozzáolvasok egy mondatot a példabeszédek könyvéből, a példabeszédek könyve 25. részének 11. versét. Mint az aranyalma ezüstányéron, olyan a helyén mondott íge. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk az ige hirdetést. Szeretett testvéreim, 2 héttel ezelőtt arról a mélyreható, semmi máshoz nem hasonlítható életváltozásról hallottunk a Tesszalonikai első levélből, amely Tesszalonikában végbe ment Pál és munkatársai első látogatása nyomán. Egy korábban elképzelhetetlen fordulat történt sokak életében, olyan emberek, akik előzőleg mindenfélében hittek, sok minden haszontalan dologban, sok olyanban, amire ma már világosan látjuk, hogy haszontalanok, de akkor sokak számára ez nem volt teljesen világos és egyértelmű. Egyszer csak határozottan lezárták a múltjukat, kitették az otthonukból mindazt, ami korábban olyan természetesnek tűnt, a bálványisteneiket, és elkezdtek szolgálni annak az Istennek, akiről az apostol beszélt nekik, Jézus Krisztus atyának, és egy reménység volt, ami átjárta őket ezután, ez töltötte be a gondolataikat, és ez töltötte ki a beszélgetéseiket is, vágyakoztak és várakoztak Jézus Krisztusra, arra, aki szabadítást hozott, és aki szabadítást hoz a számukra. A folytatásában a levélnek, ennek a mélyreható változásnak az okát látjuk magunk előtt. Ezt tárja föl előttünk az apostol. Hogy és mint ment végbe az, hogy a hazugságok silány világából Isten gazdag, valódi örömöt és valódi békességet kínáló országába eljutottak ezek az emberek. Hogy hátat fordítottak mindannak, ami korábban az életüket behálózta a hazugságnak, és egyedül az igazságot, Isten igazságát követték. Mi lehet az, ami ilyen fordulatot visz végbe egy emberi szívben? Mi lehet az oka annak, hogy emberek ilyen radikálisan megváltoznak? Azt gondolom, hogy ahogyan szaporodnak az ősz hajszálak a fejünkön, meg ahogyan sűrűsödnek a ráncok a homlokunkon, úgy egyre többen és egyre szomorúbban látjuk azt, hogy mennyire makacsul változhatatlan az emberi természet. Talán fiatalon sokan voltunk, hogy azt gondoltuk, hogy majd mi változtatunk azon a világon, amelyben benne élünk. Majd az a generáció, amivel mi érkezünk, mi tiszta, csillogású szemmel érkező fiatalok, majd hogyan változunk rajta, és aztán látjuk, egyre szomorúbban látjuk, hogy olyanok maradunk, amilyennek megszülettünk. Legfeljebb idővel megtanuljuk azokat az illemszabályokat, amelyek segítenek elrejteni, hogy mit gondolunk igazából, és hogy hogyan érzünk valójában. Egyetlen olyan erő van, ami lényegi változást okozhat. És ezért nagyon fontosak ezek a mondatok, amiket az apostol elmond, mert erről az egyetlen erőről beszél. Ahol ez az erő nem jelenik meg, ott az ember olyan marad, amilyen volt. Egyetlen erő van, ami újulást okozhat, lényegi újulást okozhat, az Isten beszéde, az evangélium hirdetése. Erre van szükségünk. Ahogyan erre van szüksége minden megterhelt, minden megkeseredett, minden céltalan emberi szívnek. Pál, Szilvánus és Timóteus erre irányítja a figyelmünket ezekben a mondatokban. És talán úgy tűnhet ez a néhány sor, mintha nem lenne több, mint emlékezés. emlékezés, visszatekintés, felidézése annak, amit az érkezésük után, Tesszalonika városába érkezésük után tettek. Valójában azonban sokkal többről van szó. És úgy szeretném, hogyha ennek az Isten tiszteletnek a végén ezt a többet vinnénk magunkkal. Többről van szó egyfelől azért, mert hálaadásba ágyazódik mindaz, amit az apostol és a munkatársai elmondanak. Láttuk már korábban, hogy ebben a különös levélben nem csupán egy rövidebb hálaadó szakasz szerepel a kezdősorokban, az első századi világban, amikor ez a levél született, ez sem volt megszokott a kortársak számára, hogy Pál szinte minden levelét a hálája kiöntésével, a hálája megvallásával kezdi, hogy mindig van mit megköszönnie Istennek, de ez a levél még ennél is többet tesz, a levélnek szinte a teljes első fele visszatérő újongás azért, amit megtapasztaltak az apostol és a munkatársai. Az örömük, hogy az az Úr, aki elküldte őket, munkálkodik, véghez viszi azt, amit eltervezett, embereket ment meg a lelki halálból az örök életre, s ők ezt nem csak láthatták, hanem eszközei is, munkatársai is lehettek Istennek ebben. Ez az öröm fejeződik ki ezekben a sorokban. Egyrészt hálaadás tehát, amit itt láthatunk, s még ha konkrétan a felolvasott mondatokban nem is olvassuk a hálaadó szavakat, csak előtte meg utána, ne feledkezzünk meg erről. Másrészt másfelől tanítás az, amiről az apostol beszél. Korábban láttuk azt, hogy akik hallgatták Isten embereit ott Tesszalonikában, és a hitre jutottak, azok nem csak hittek annak, amit Pálék hirdettek nekik, hanem ők maguk is hirdetni kezdték ugyanazt. Ahogyan Jézus mondta, amivel tele van a szív, az szólja a száj. Megtelt a szívük az örömmel, azzal az örömmel, amelyet a Szentlélek ajándékozott nekik, akkor, amikor Jézusról hallottak, és a szájukon is az budjant ki, ami egy idő után megtöltötte őket. Azt olvassuk, ezt mondja Pál apostol ebben a levelében, hogy már a környéken szinte másról sem beszéltek, amikor ezek az emberek szóba kerültek. Már másról sem beszéltek. Makedóniában, meg már Achájában sem, meg már mindenütt lehetett hallani arról, hogy mi történt velük, hogy hogyan változott meg az életük, hogy hogyan kezdtek el ők is arról beszélni, amit néhány hónappal korábban még csak álmukban sem gondoltak volna. Isten szabadításáról, Isten szeretetéről. Miért kezdi el boncolgatni Pál, hogy hogyan beszélt ő, meg vele együtt Szilvánusz, meg Timóteus az örömhírről Tesszalonikában? Miért tekint vissza azokra a hetekkel korábbi eseményekre, amelyekről itt beszámol? Segíteni szeretne. Segíteni szeretné ezeket az alig pár hónapja hitre jutott keresztényeket, hogy ők is jól tudják elmondani azt, ami másokban is elvégezheti ezt a csodás életváltozást. Hogy ők maguk is jó ige hirdetők legyenek. Ezért beszél arról az apostol, hogy hogyan hirdette ő az igét, mert ezen keresztül betekintést kaphatnak a tesszalonikai keresztjének, hogy hogyan érdemes, hogyan lehet, hogyan kell hirdetni, ha azt a csodát akarjuk átélni, amit ők is átélhettek Tesszalonikában. Időnként idézni szoktuk Kazinczy Ferencnek azt a kedves rövid versét, amely így kezdődik: jót s jól, ebben áll a nagy titok. Ebben áll a nagy titok. Nem mindegy, hogy mit mondunk, és az sem mindegy, hogy hogyan mondjuk. Az apostoli igehirdetés nagy titka ugyanez. Ez a nagy titok, jót s jól mondjunk. Erre tanítgat bennünket Pál, Szilvánusz és Timóteus. Mi kell ahhoz, hogy azt mondjuk el, amit kell, és hogy úgy mondjuk, ahogyan az méltó a küldetésünkhöz? Egyrészt az a bátorság, amit Isten ad az övéinek, másrészt az a bölcsesség, amely érti, hogy miben áll az evangélium ereje, hogy az ember a szavával ne lezárja ennek az erőnek az útját, hanem a hitvalló utat engedjen ennek az erőnek. Bátorság és bölcsesség. Azzal kezdte az apostol ezeket a sorokat, hogy visszatekintve a Tesszalonikában megérkezésükre, fölidézte az előzményeket, és azt, hogy mégis hogyan tudtak szólni a tesszalonikaiakhoz. Amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazásért minket Filippiben, a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát sok küzdelemben. A mi Istenünktől bátorságot kaptunk. Talán még pontosabb volna úgy fordítani ezeket a sorokat, hogy a mi Istenünkkel megélt közösségben bátorságot találtunk. Abban a közösségben, amit Isten nekünk ajándékozott önmagával, bátorságot találtunk. Nagyon fontos az a szeretet kapcsolat, amely összeköt mennyei atyánkkal, az a szeretet kapcsolat, amelyet naponta megtapasztalt Pál, Szilvánusz és Timóteus, az a szeretet kapcsolat az Isten szeretetének a megélése, amelyet nekünk is kínál Isten, és amelyből ilyen bátorság fakadhat. Mert hogy ez a bátorság nem valami kivételes emberi adottság. Nem arról beszél a Szentírás, hogy itt valamiféle szupermenek, valami különleges képességű emberek jelentek meg Tesszalonikában. Nem Pál volt különlegesen bátor férfi. A lélek ajándéka, Isten lelkének az ajándéka az, amely megszületik abban, és növekszik a szívében annak, aki megismeri az Úr Jézust, és aki naponta gyönyörködik az Urában, naponta gyönyörködik Jézusban. Ez a titok. Ez a titka ennek a bátorságnak. Ha látod Jézus szeretetét, ha látod az ő hűségét, ha látod az ő gondoskodását, az ő tisztaságát, az ő hatalmát, az ő szent akaratát, az ő bölcsességét, ha mindezek ott vannak előtted, akkor erejét veszíti mindaz, amitől félhetnél. Akkor nem marad más, mint az a hódolat, amit a Szentírás Isten félelemnek nevez. Minden más félelem eloszlik. Pál ismerte azt, amikor az ember megretten, vagy amikor félelmet érez. Pontosan ugyanúgy ismerte, hogyan mi is ismerjük. A korintusiaknak írja nem sokkal később ezt, amikor megérkeztünk Makedóniába, semmi nyugalma sem volt testünknek, hanem ki voltunk téve mindenféle zaklatásnak, kívül harcok, belül félelmek. Pál ismerte, hogy mit jelent átélni a félelmet. Nem különbözött tőlünk abban sem, hogy félelmetes dolgokkal találkozott, és nem különbözött abban sem, hogy ezek megrendítették az ő szívét. Valódi különbség abban van, időnként sajnos hívő és hívő között is, hogy hova tekintünk. Hova tekintünk, csak a fenyegetésre, csak azt látjuk, ami elbizonytalanít bennünket, és kétségbe esünk, vagy felnézünk arra, aki minden hatalom menjen és földön, Jézus Krisztusra, aki legyőzte a halált is, és benne találunk bátorságot. Hogy olyanok vagyunk-e, mint Dávid, aki amikor szembe került Góliáttal, akkor nem Góliát nagyságában gyönyörködött, meg nem azon gondolkozott, hogy hogyan lehet őt legyőzni, hanem arra gondolt, hogy nekem sokkal nagyobb Istenem van ennél a nagy darab mamlasznál. Vagy olyanok vagyunk, mint az izraeliták, akik látták Góliátot, és kétségbe estek, és rettegtek azon, hogy mi lesz, hogyha ez egyszer szembe jön velünk sötétben az utcasarkon. Szeretett testvéreim, hova nézünk? Pál ismerte a félelmet, de ismerte azt a sokkal nagyobbat, akinek van hatalma a félelem felett. Hova fordulsz, amikor támadás éri a hitedet? Hova fordulsz? Csak az emberekhez? A saját lelki erődet próbálod valamilyen módon fölhasználni, hogy megtámaszkodj benne? Vagy másoktól kérsz csupán segítséget? Ha igen, akkor végül el fogsz bukni. Persze, zárójelben hadd jegyezzem meg, nagyon fontos lehet a testvéri közösség is, az is Isten eszköze lehet, de önmagában még az sem elég. Önmagában az is kevés. Ha Istenben rejtőzöl el, az ő kegyelmében, az ő szeretetében, az ő jóságában, akkor nem fogsz meghátrálni. Akkor lesz bátorságod mondani azt, amit Isten rád bízott. Olyan megrendítő az, testvéreim, ahogyan leírták a második századi szmirnai püspöknek, Polikárposznak a vértanú halálát. Azt írták le, hogy a római helytartó látta ezt az öregembert, és megszánta őt, és nem akarta megölni. Bíztatta, hogy tagadja meg csak Krisztust, és akkor szabadon engedik őt, tagadja meg Krisztust. És Polikárposz határozott szavakkal utasította vissza. Azt mondta, 86 éve szolgálok neki, és még soha nem bántott engem. Hogyan szidalmazhatnám tehát királyomat és megváltómat? Én csak jót kaptam tőle. Hogyan fizethetnék ezért rosszal? Soha nem bántott engem. Hogyan szidalmazhatnám királyomat és megváltómat? Ismerem őt. Nap mint nap töltekezem a jóságával. Senki és semmi nem téríthet el tőle. Nincs az a fenyegetés, amely visszafordíthatna, amikor ő rá nézhetek, és az ő szeretetét megtapasztalhatom. Ismerjük ezt a bátorságot, testvéreim? Ismerjük ezt a fajta bátorságot, ami nem a körülményeinkből fakad, inkább azok ellenére jelenik meg. Mit mond az apostol? Tudjátok, előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben. Leírja Lukács az apostolok cselekedeteiben, hogyan verték meg őket teljesen igazságtalanul, hogyan vetették őket börtönbe. Szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben, de a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát sok küzdelemben. Mert Tesszalonikában is sok küzdelemben volt részük, de nem a körülményekből fakadt a bátorságuk, inkább a körülmények ellenére. És még csak nem is a mi személyes rátermettségünket dicséri ez a bátorság. Hiszen minket is felkavar az, ami körülvesz. És néha kavarjon is fel, amikor látjuk azt a romlottságot, ami körülöttünk van. Ez a bátorság nem a körülményeinkből és nem a személyes lelki erőnkből fakad, abból táplálkozik, hogy tudjuk, hogy ki az életünk szabadítója, az életünk ura. Ezért hív most bennünket is az Úr asztalához. Az úrvacsorára készülve elmondja, hogy ő az, aki táplálja az életünket önmagával. Nem mi vagyunk azok, akik valamiféle módon fölfújjuk magunkat, és elég erősek leszünk. Ő az, aki megerősít bennünket, ahogyan a kenyérrel és a borral, ezzel a picinke jellel szemlélteti, megmutatja, itt van közöttünk lelke által. S ő az, aki erőt ad. Ő az, aki bátorsággal megtölti a szívünket. Ne keressük máshol az Istennek szolgáló életerejét. És ebből következik az, hogy felszabadulunk arra, hogy az Istentől kapott bölcsességgel szóljunk. Hogy tudjuk hirdetni a jót, s jól tegyük azt. Erről beszél a levélnek szinte a teljes második fejezete. Az evangéliumot, a jót, Isten örömhírét mondjuk, és ahhoz méltóan tegyük, úgy, ahogyan azok szólnak, akik ismerik nem csak a küldetést, amit kaptak, hanem a küldőt is, aki elküldte őket. A jót jól helyesen szóljuk. A jó tehát az örömhír. Az örömhír, a jó hír, az, amit Isten bízott ránk. Amiről így vall az apostol, mivel Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem embereknek akarunk tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Nem mi találtuk ki, hogy mi az, ami megmenti a nyomorúságában fuldokló emberiséget, hogy mi az, ami megszabadít bennünket és azokat, akiket szeretünk. Mi magunk is hallottuk azt. Hallottuk azt a mennyei atya csodálatos üzenetét, hogy szeret, hogy odaadta szeretetében az egyetlen fiát, a számára legdrágábbat, hogy ne kelljen elvesznünk a bűnünkben, és hogy mi is elfogadhatjuk hittel ezt a kegyelmet. Tőle hallottuk. És éppen ezért nem a magunkét mondjuk, hanem az övét. Azt, amivel minket is megszabadított. Azt hirdetjük. Olyan különös megbízatásról beszél itt az apostol. És mindezt olyan különös szavakkal teszi. Azt mondja, hogy Isten megbízhatónak tartott minket, hogy ránk bízza az evangéliumot. Rendüljünk bele ezekbe a szavakba. A tökéletes Isten engem, a tökéletlen embert megbízhatónak tart. De ha ez igaz arra a párra, aki előzőleg üldözte a keresztényeket, aki pusztította mindazt, aki Jézusban hitt, hogy Isten azt mondja, hogy megbízhatónak tartott engem, akkor ennek valahogyan igaznak kell lennie mégiscsak. Akkor ezt el kell hinnünk. Azok a szavak, amiket az apostol használ, azt a képet hozhatják elénk, amikor egy tábornok valami kivételesen nagy feladatra akarja megtalálni a megfelelő embert. Sorra megvizsgálja a serege tagjait, és kiválasztja a legjobb katonáit arra, hogy a sorsdöntő akciót ők vigyék véghez. Micsoda bizalom! És ez a bizalom kötelez. Azt mondja az apostol, hogy ez a bizalom kötelez bennünket. Hogyan tehetnék mást, mint amit parancsba kaptam? Hogyan mondhatnék mást, mint amit rám bízott? Hogyan beszélhetnék másról, mint ami a legnagyobb hadvezér üzenete, amelynek követévé tett engem? Hogyan szólhatnék bármi másról? Testvérem, kiválasztott vagy. Kiválasztott a mi Urunk, a legnagyobb katonai missziónak vagy részese. Nem emberi ellenség ellen. Azt mondja Pál apostol, hogy a sötétség a fejedelme ellen, a világ fejedelme ellen, az angyali hatalmasságok, megromlott angyali hatalmasságok ellen küld minket harcba, mi Urunk. Az evangéliumot hirdetheted azoknak, akik még mindig az ördög uralma alatt élnek, ott sínylődnek. Hogy beszélhetnél már másról, mint Jézus Krisztusról? Arról, aki elhozza nekik is a szabadítást. Hogy szólhatnál másról? Hogyan forgathatnál bármi mást, mint az ige éles csillogó kardját? Jót, az evangéliumot, s jól. Mit jelent az, hogy jól? Olyan kedves ez a mondat, amelyet a példabeszédek könyvében olyan világosan és egyszerűen megfogalmaz. Az Ószövetség, mint az aranyalma ezüstányéron, olyan a helyén mondott ige. Nem mindegy, hogy milyen környezetben jelenik meg. És többnyire, amikor ezt a mondatot halljuk, akkor arra gondolunk, hogy mi vesz körül minket, amikor elmondjuk az igét. Az apostol itt arról beszél, hogy mi veszi körül az igét a szívünkben. Hogy mi az, ami ezt az igét körülveszi. Vajon tényleg ezüstányéron nyújtjuk-e az aranyalmát? vagy valami más veszi körül azt, amit Isten ránk bízott. Milyen a belső, milyen a lelki környezete annak az ige hirdetésnek, annak az evangélium hirdetésnek, amire küld bennünket a mi Urunk. Itt a levél második fejezetében ennek két oldaláról olvasunk. Hadd jelezzem azt, hogy van egy másik oldal is, amire ma nem jut időnk. Először, amiről most beszélünk, arról szól Pál, Szilvánus és Timóteus, hogy hogyan ragaszkodtak az igazsághoz, és másodszor majd olvasunk arról reménység szerint, ha Isten éltet minket, hogy milyen gyengéd odaadó szeretettel szolgáltak Tesszalonikában. Ez majd egy következő alkalommal, most figyeljünk az előzőre, az elsőre, hogyan ragaszkodtak az igazsághoz. Hogyan beszéltek az örömhírről. Ha nagyon röviden akarnánk megfogalmazni, akkor azt válaszolnánk, úgy beszéltek az evangéliumról, az örömhírről, mint akik megvannak annak győződve az igazságáról és az erejéről. Mint akik megvannak győződve az evangélium igazságáról és erejéről. Elég az, ha az evangélium világosan elhangzik, mert igaz, és olyan üzenet ez, ami megcselekszi, amiért Isten küldte. Majd erről is beszél az apostol a fejezet folytatásában, és majd erre is reménység szerint vissza tudunk térni, amikor a 13. versben azt mondja az apostol, hogy hálát adunk Istennek azért, hogy amikor ti hallgattátok az Isten igéjét, amit hirdettünk közöttetek, nem emberi beszédként fogadtátok, hanem Isten beszédeként, amit az is valóban, és véghez viszi. Ereje munkálkodik bennetek, akik hisztek. Akik megvannak győződve annak igazságáról és erejéről, azok máshogyan mondják az igét, mint akik maguk sem bizonyosodtak meg arról, amiről másoknak szólnak. Az apostol és a munkatársai komolyan vették, hogy elég az, ha elhangzik világosan az evangélium. Nincs szükség másra, és nem is jó, ha bármi eltakarja azt. Igent mondtak az evangéliumra. S ha elolvassuk ezt a hosszabb szakaszt, amit felolvastam az Isten tisztelet elején, föltűnhet, hogy mi mindenre mondtak nemet. De ez a sok nem, ez mindebből az igenből fakadt. Ha elhiszem azt, hogy az evangéliumra van szükség, akkor nagyon sok minden nem lesz jelen az életemben, a szolgálatomban, amikor Krisztusról beszélek. Nem úgy fogok beszélni, mert elég az evangélium, arra van szükség, azt küldte Isten az emberek megtartására. Igent mondtak az örömhírre, az Isten igéjére, s nemet mondtak mindenre, ami eltompíthatja azt. Ezért hangzik el ebben a szakaszban ennyi nem. Ha tudom, hogy az életem Ura mivel küldött el, ha komolyan veszem azt, hogy ez jelenti a megoldást, ez jelenti a szabadulást, ez jelenti a gyógyulást, a győzelmet, minden fájdalomban, minden nyomorúságban, minden szenvedésben, akkor nem teszek mást, és nem mondok mást, mint amire szükség van, bármilyen csábító lenne is sok más út, amin mások járnak. Abban a világban, ahol ezt a levelet először olvasták, az első századi világban, nagyon sokan, nagyon sokféle formában okoskodtak. Nagyon sokféle véleményt, meg álláspontot, meg igazságot lehetett hallani innen-onnan. Ki mondta a maga gondolatait. És az eszmék nagy piacán fontos szerep jutott a marketing tudományának. Hogyan tudod eladni a portékádat? Hogyan tudod meggyőzni azokat, akik hallgatnak téged? Mi az apostol alapállása? Csak úgy, ahogy az méltó az evangéliumhoz. Csak úgy mondom, ahogy az méltó az evangéliumhoz. Mert csábítana, hogy átvenni módszereket, eszközöket, olyanokat, amiket használnak arra, hogy ilyen-olyan módon mindenféle hazugságot elhitessenek az emberekkel, hogy elrejtsék az igazságot, de mindig meg kell nézni, méltó-e az evangéliumhoz. Valóban ezüst tálca-e, amelyen az aranyalmát nyújtjuk? Valóban helyén van-e az ige, az Isten szava, hogyha így mondom? Mennyire mai üzenet ez, testvéreim? Mennyire nem változott semmit a világ, ugye? Mennyi mindent sóztak már ránk is? Talán mindannyian sorolni tudnánk napestig. Csak mert elhitették, hogy ér valamit, ami haszontalannak bizonyult. Nagy a csábítás, hogy mi is, Isten népeként ezeken az utakon járjunk, és sajnos sokan engednek is ennek a kísértésnek olyan szívszorító időnként hallani, amikor mindenféle pszichológiai technikákat, marketing fogásokat próbálnak hívő keresztjének is erőltetni, hogy ezeket kéne, és akkor az emberek elfogadnák az evangéliumot, ha így alakítanánk, ha úgy alakítanánk, ha ilyen zenével, ha olyan módon. Mennyire ma is átéljük a marketing piacnak az erejét. Emberek azt hiszik, hogy ez csak megerősíti a Jézusról szóló üzenetet. Az apostol meg azt mondja, ezek csak elveszik az erejét. Nem az igének. Az ige ereje az megmarad, hanem annak az ige hirdetésnek, ahol eltűnik már a sok minden egyéb mögött az evangélium. Eltakarják az üzenetet. És most ne tegyünk mást a hátralevő időben, csak álljunk meg az úrvacsora előtt minden ilyen nemnél, és álljunk meg Isten szín előtt, kérdezzük meg mennyei atyánkat, hogy nem adunk-e helyet egyik másik csábításnak, s ha rávilágít valamire, akkor valljuk meg azt alázattal. Először az Isten előtti szolgálatunknak az okára, az eredetére, a forrására mutat Pál, Szilvánus és Timóteus. A forrásra, ahonnan csörgedezik a bizonyságtételünk. Mert a mi igehirdetésünk nem téveigésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem is álnokságból. Megismertük az igazságot. Komolyan vesszük-e ezt? Megismertük az igazságot. Ezzel a bizonyossággal szóljuk-e? Nem úgy, mint aki tévelyeg, mint aki az éppen aktuális vesszőparipáján lovagol, de valójában nincs meggyőződve róla, hogy tényleg az, amit mondani kell. Nem úgy, mint aki okoskodik. Vajon beszélünk-e így a mi Urunk Jézus Krisztusról, mint akik ismerjük az igazságot? Nem téveigésből, nem is tisztátalan szándékból, egyáltalán nem azért, mert rejtegetünk valamiféle szándékot. Gondoljuk végig, mi a célunk? Az Isten dicsősége? És amikor azt mondjuk, hogy Isten dicsősége, vajon nincs-e mögötte mellette valami, ami megbúvik? Ha igen, valljuk meg Istennek, és hagyjuk el. És nem is álnokságból, mert valódi szeretet vezeti azt, aki Isten útján jár. Aztán a bizonyságtételünk forrása után annak eszközeire irányítja a figyelmünket az Isten igéje. Azt mondja, hiszen mint tudjátok, sohasem léptünk fel hízelgő beszéddel, sem letlezett kapzsisággal, Isten a tanunk. Nem hízelgő beszéddel. Hányféle módszerrel próbálnak ma is embereket meghódítani. Elérni azt, hogy ránk figyeljenek, vajon mit teszünk? Hogy a mi szavainkat vegyék be, hízelgő beszéd, amit az illető hallani akar. De hát testvérem, a saját példádból tudhatod, hogy amíg az ember a bűnében van, addig egy dolgot nem akar hallani, Isten igazságát. Éppen, hogy azt kell mondanunk, amit ő nem akar hallani. Nem akarja hallani az evangéliumot. Ne azt mondd, amire vágyik, hanem azt, ami igaz és ami megmenti. És persze nem durván és nem felsőbbrendűen. Erre figyelmeztet majd a folytatásban az apostol, hogy az igazságot hogyan tudjuk szeretetben mondani a ránk bízottaknak. Az igazságot szeretetben, ez majd a folytatásban kiderül, hogy milyen gyengéd szeretettel fordult oda, de az igazsághoz ragaszkodott akkor is, és nem letlezett kapzsisággal. Mert nem csak az lehet rossz, amit nyíltan bevetünk, hanem az is rossz lehet, az is bűn lehet, amit elleplezünk, amit nem mutatunk meg, amikor embereket megszólítunk. Testvérem, te milyen sminkkel szépítgeted a szolgálatodat? Milyen sminkkel próbálod kozmetikázgatni az életedet? Mit takarsz el a valódi motivációidból? Mi az, amit talán magadnak se vallasz be? De Pál azt mondja, hogy ez önbecsapás, mert a szívünket vizsgáló Isten az, aki minket megbízott. Amit a testvéreid előtt nem vallasz meg, amit nem mondasz ki előttük, az nem illik az Isten országa szolgálatához. Az méltatlan, elvele! Valld meg most uradnak, és hagyd itt az ő asztalánál. És végül a szolgálatunk forrása, és a szolgálatunk eszközei után, a hamis források és a hamis eszközök után, a hamis célra mutat még rá az apostol. A célunkra kérdez rá az ige, nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem mástól. Amikor az életünk minőségét értékeljük, amikor a szavainkat mérlegre tesszük, amikor a cselekedeteinket megpróbáljuk meghatározni, hogy mit érnek, mire tekintünk, arra, hogy tapsoltak-e elegen, arra, hogy megdicsértek, hogy megsimogattak, hogy azt mondták, hogy jól van, helyesen tetted, azok az emberek, akik körülöttünk vannak. Miért harcolsz, testvérem? Azért, hogy téged becsüljenek meg? Vagy azért, hogy dicsőséges uradat csodálják és magasztalják? Jót s jól. Ebben áll a nagy titok. Nem csak Kazinci titka, ebben áll az evangélium, még sokkal nagyobb titka. Az evangélium terjedésének a titka. Ha elért minket Isten igéje, azért érhetett el, mert voltak, akik azt hirdették, amit Isten rájuk bízott, és mert úgy hirdették, hogy nem eltakarta a szavuk azt, amit Isten mondani akart nekünk, hanem világosságra hozta. Mert a jót jól hirdették. És most azt mondja a fasori gyülekezetnek is Isten igéje, nem mondhatjuk akárhogyan, és nem mondhatunk akármit. Az evangéliumot az Istennel való szeretet kapcsolatban nyert bátorsággal, és az evangélium bölcsességével ahhoz méltó módon hirdetni. Erre küld minket, ami mennyei atyánk. Adjunk hát hálát az apostollal, hogy ma is szólhat ez az ige. Adjunk hálát azért, hogy minket is elérhetett, s könyörögjünk azért, hogy a mi életünk is hordozhassa Isten dicsőségére azt az evangéliumot, azt a Jézus Krisztusról szóló örömhírt, amely megváltására lett életünknek, s amely szabadítására lehet sokaknak, másoknak is. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes mennyei édesatyánk, szerető Istenünk, magasztalunk téged azért, hogy 2000 év alatt sem hallgatott el a te igéd, hogy ma is szólhat az evangélium. Hálát adunk azért, hogy minket is megszólítottál vele, és köszönjük neked, hogyha megnyílhatott a szívünk előtte, ha bennünk is végbe mehetett ez a csodálatos változás, amit ott Tesszalonikában sokan átélhettek. Áldunk téged azért, hogy minket is elküldesz, hogy hirdessük tovább, adjuk tovább ezt az ígét, ezt az evangéliumot. És ezért könyörgünk hozzád, hogy adj ehhez bátorságot, mert nekünk magunktól nincs, s adj bölcsességet. Hogy felismerjük azokat a tévutakat, amelyek a mi szívünkben is felsejlenek, a csábítását az ördögnek, hogy ne téged szolgáljunk, hanem magunkat, másokat, s végső soron az ő szándékait. Kérünk, hogy tisztíts meg bennünket. Könyörgünk azért a világért, amelyben benne élünk. Ma is olyan sok hazugság hangzik, olyan sok félrevezetésnek esnek áldozatául körülöttünk is sokan. Könyörgünk hozzád, hadd szóljon erővel a te igéd, adjál megtérést, adjál megújulást, s kérünk, hogy használj föl ebben bennünket, add, hogy elszánjuk magunkat arra, a te szent lelked ereje tegyen minket erre készé, hogy hirdessük, mondjuk el azt, hogy mi az a kincs, amit mi kaptunk, hogy mi az a szabadság, amit nekünk adtál, hogy mi az a gazdagság, amelyben benne élhetünk, hogy mi az a reménység, amely megtölti a szívünket. Kérünk így a fasori gyülekezetünkért, hadd tudjuk együtt ezt a szolgálatot vinni és folytatni, könyörgünk hozzád református egyházunkért, s szerte a világon minden keresztjénért, akik a te indításodból összejönnek, hadd tudjanak megerősödni ebben a tőled kapott küldetésben. És most különösen is könyörgünk konfirmandus testvéreinkért, akik jövő héten fognak megállni, hogy vallást tegyenek te rólad a gyülekezet színe előtt. Áld meg őket is ilyen neked szolgáló, hűséges, megújult élettel. Jézus Krisztusért kérjük, vidd véghez a te akaratodat mi bennünk, ahogyan megígérted. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, így szól az Úr, ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem véghez viszi, amiért küldtem, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Amen.